A célkeresztet áthelyezte Magyar Péterre, tehát nem volt olyan kommunikációs irányváltás, amelyiként reagálna akár az utóbbi idők méréseire, gazdasági problémákra, arra, hogy megváltozott a politikai helyzet Magyarországon, és most csak ki lett cserélve a célpontja ennek.
Ez az Elemző, a Szabad Európa podcastja, amelyben az elmúlt két hét belpolitikai, illetve belpolitikai vonatkozású eseményeit elemezzük. Ezúttal Stumpf Péter Bencével, politológussal, a Szegedi Tudományegyetem állami és jogtudományi karának munkatársával. Én Bovesz Tibor vagyok. Az időszak kiemelt figyelmét az október 23-ai események kapták, nem utolsó sorban a kormányfő politikai igazgatójának 1956-ra vonatkozó kijelentései miatt. Sikerült-e tompítania Orbán Viktor az október 23-ai megemlékezésen mondott beszédében az Orbán Balázs által mondottak élét?
Én azt érzékeltem az elmúlt hetekben, hogy ez az Orbán Balázsnak a kijelentései, ezek többé-kevésbé kiszorultak a napi rendről az elmúlt hetekben. Itt az ellenzéki szereplők mérsékelten igyekeztek ezt a napirenden tartani ezt az egész ügyet, és annak ellenére, hogy egyébként volt több másik olyan fideszes nyilatkozat, ami ráépíthető volt erre. Ugye itt a szuverenitási hivatal egyik kutatójáról van szó például, vagy Szijjártó Péternek a nyilatkozatáról Oroszországban. Igazából nem, ez nem valósult meg. Ennek ellenére azért Orbán Viktor reagált egyébként ugye a beszédben erre, ugye azt mondta, hogy Ukrajnáért nem kell a magyaroknak harcolnia, és talán ez volt az a magyarázat, amit már egy korábban is adtak erre a kérdésre, de szerintem egyébként nem ez volt a középpontjában egyik eseménynek sem, és a politikai szereplő kommunikációjának sem.
De fújba, ez kellett volna ezzel foglalkoznia mondjuk Orbán Viktornak? Említetted, hogy az utóbbi időszakban kiszorult a közbeszédből, hát nyilván volt emögött egy komoly kormányzati munka, hogy más témákat próbáltak beemelni, illetve lehetett az is benne, hogy az ellenzéknek, az ellenzék maradék részének már nincs akkora hangja a közbeszédben, mint amekkora mondjuk a Tisza pártnak van. Tehát az, hogy Orbán nem foglalkozott ezzel még érintőlegesen sem, ez lehet ennek a folyamatnak a része?
Igen, de szerintem nem hiba, szerintem ez a stratégia lényege. Úgy ítélhették meg, hogy ez egy olyan elvontabb jellegű kérdés, mint ilyen szóval nagyon különböző, mint a kegyelmi ügy, amit egyszerűen el lehet hallgatni, mert nagyon lehet hallgatni, nem okoz olyan széleskörű felháborodást a lakosság körében, ami miatt ezzel foglalkozni kellene, sőt, talán éppen azzal növelnék meg a botránynak a méretét, hogyha erre aktívabban reagálnának, ha esetleg ugye távozna Orbán Balázs, de szerintem erre játszott a kormány oldal, hogy ezt úgy lehet túlélni, hogyha a lehető legkevesebbet foglalkoznak vele. Azért ennek ellenére, ebben biztos később beszélünk róla, Magyar Péter használta ugye a rendezvényén ezt az egész témát, és igyekezett azért megtartani. És szerintem pont azért, mert ilyen elvontabb jellegű, nem is lehet azt várni ettől ezektől a kijelentésektől, az egész ambivalenciáról, ami megjelenik a Fidesz kommunikációjában, Ukrajnával és 56-tal kapcsolatban, nem lehet azt várni, hogy ez egy ilyen elsőprő erejű botrány legyen, ez inkább egy ilyen erózióját hozhatja hosszú távon a kormánypártoknak olyan értelemben, hogy mindig ott van ez a pont, amire vissza lehet utalni, vissza lehet mutatni.
Eléggé rövidnek tűnt Orbán Viktor beszéde, legalábbis a korábbi beszédekhez képest, talán alig volt 20 percnél hosszabb. Ez is szerepet játszott abban, hogy nem akarta túl tárgyalni ezt a témát, 56 történéseit, illetve bármilyen párhuzamot az 56-os eseményekkel?
Szerintem eleve kevés idő jutott 56-ra a miniszterelnöki beszédben. Ugye az árvízi védelemmel indult igazából, amit persze párhuzamba állított a forradalommal, de mégis egy ilyen aktuális ügyről beszélt. Ugye tudjuk, hogy ennek meg volt a kontextusa, ugye a vízügyi dolgozók, akik jelen voltak ezen a családi napon. Volt egy megemlékezés méltatása a forradalom hőseiről, és aztán pedig szerintem elég hamar áttért az aktuál politikára, a külpolitikára, a Brüsszelhez való viszonyra és Magyar Péterre. Máshol volt a fókusza ennek a beszédnek, de szerintem nem kerülni akarta a témát, hanem inkább más volt a célja annak, amit mondott, és nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy itt amire egyébként a korábbi években is, tehát ez azért nem volt sajátos ebben a miniszterelnöki beszédben. Az előző évben visszanéztem, egyébként 2012 óta majdnem mindegyik beszédében a Brüsszellel való konfliktusos viszony megjelent, és a magyar politikai szereplőket hozzákötötte ehhez. Szerintem ez volt most is a cél, és inkább ennek tudható be az, hogy egy rövidebb, fókuszáltabb, és a történelemmel kevesebbet foglalkozó beszédet mondott.
Tehát 2012 óta több mint 10 éve téma már Brüsszel és Budapest viszonya a kormányfő politikai megszólalásaiban. Meddig lehet ezt a témát életben tartani? Nem fog ez kimerülni? Ugyanúgy, ahogy például a behozott háborús fenyegetés szinte már 2022-ben a választási kampányban megjelent, nem kopott még ezzel annyira, hogy már talán a támogatók sem veszik komolyan?
Érdekes íve van ennek egyébként. Szerintem megújítja a témát időről időre Orbán Viktor. Amikor az egész elindul, akkor ugye van egy olyan konfliktus, ami a magyar gazdasági válság kezelésével kapcsolatos, és akkor Brüsszel a kezdeti években egy ilyen tévúton járó, hát nem tudom, hogy mondjam, nem a város, nyilvánvalóan az Európai Unió tévúton járó arról beszél. Az elején nagyon sokszor megjelenik az, hogy itt a nemzetközi pénztőke az, ami Brüsszelt tévútra vezeti, és aztán a 2000, leghangsúlyosabban talán 18 után elkezdődik az, ahol már Brüsszelről birodalomként beszél, és az Európai Unióról birodalomként beszél. Szerintem ezen a vágányon volt ez az utolsó beszéd is, amit tegnap hallottunk tőle. Tehát fokozza folyamatosan ezt a témát, emeli a tétet, egyre veszélyesebbnek mutatja be ezt a helyzetet, és szerintem ezért nem fárad ki ilyen értelemben. Illetve hát én azt gondolom, hogy ez az eredmények sem azt mutatják, hogy kifáradt. Tehát azt látjuk, hogy ez a típusú kormányzati narratíva, ez központi szerepet tölt be a Fidesz világértelmezésében, a napi események megmagyarázásában, tehát ez fontos számukra.
Nem említette névvel Magyar Pétert, mégis üzent neki többször is a beszéd több pontján. Ezzel végül is maga mellé emelte? Elfogadta azt, hogy Magyar Péter egy reális kihívó vele szemben?
Szerintem igen, szerintem az volt a beszéd egyik újdonsága, hogy Magyar Pétert megjelölte teljesen egyértelműen az ellenfélként, ugye, és kifejezetten durván. Tehát szerintem volt egy ilyen személyeskedő hangneme annak, ahogyan a Manfred Weber és Magyar Péter közti románcról beszélt, hogy azt mondja, hogy árad a szerelem, talán így fejezte ki magát. A másik, ahogyan a...
Kutyusaként mellé úgy megtakarta a fülét.
Igen, így van. Tehát volt egy ilyen típusú hangneme, és teljesen egyértelműen ez Magyar Péterre irányult. Viszont szerintem ami érdekesebben, hogy úgy csinálta ezt, hogy közben igazából megtartotta azt a kommunikációs irányvonalat, az eszközöket, amiket a korábbi években használt, csak a célkeresztet áthelyezte Magyar Péterre. Tehát nem volt olyan kommunikációs irányváltás, amelyiként reagálna akár az utóbbi idők méréseire, gazdasági problémákra, arra, hogy megváltozott a politikai helyzet Magyarországon, hanem inkább azt látjuk, hogy tényleg megy tovább ezen a vágányon, csak ugye most egy új ellenfél irányába intézi ugyanazokat a kihívásokat, tehát például azt, hogy Magyarországon bizonyos politikai szereplők, ők nekik sem mondta ki a nevét, gyarmatot csinálnának Magyarországból, egyértelműen külföldi érdekeket szolgálnak, ez újra meg újra megjelent az évek során, és most csak ki lett cserélve a célpontja ennek.
Igen, végül is régi üzenetek jöttek új szereplőkkel, tehát a Brüsszel ellenességet összeköti Magyar Péter megjelenésével. Ez csak kényelmes, vagy ez egy nagyon jó politikai stratégia, hiszen nem kell új témákat, új üzeneteket megtanítani a követőinek?
Igen, tehát szerintem itt az az elképzelés, hogy ez a beszéd, ez elsősorban, sőt kifejezetten a saját tábornak, a magnak szólt. Ugye ők kondicionálva vannak ennek az üzenetnek az átvételére, pontosan értik azt, hogy itt miről van szó. Ha a Brüsszel szót meghallják, nem a város jut eszükbe nyilvánvalóan, ahogy mi is így beszélgetünk ugye róla, hogy Brüsszel az egész Európai Uniót lefedi. Szóval szerintem ez egyértelműen arról szólt, hogy a saját tábornak a megingását elkerülje, esetleg feltüzelje, és ugye egy irányváltás az kinyitotta volna ezt az egész kérdést akkor megszólított volna új csoportokat, szerintem ez nem volt célja ezzel a beszéddel.
Október 23-án jött ki a 21 kutatóközpont felmérése, amely Magyar Péter felbukkanása óta először mért előnyt a Fidesszel szemben a Tisza pártnak, Magyar Péter pártjának. Bár igaz, hogy 3-4%-os hibahatárral és egy viszonylag szűk demográfián, egy szűk mintán csinálták a felmérést, de mégis arra jutottak, hogy a biztos választók között a Tisza 42%-ot vinne el a szavazatokból, míg a Fidesz 40-et. A teljes népességben a Fidesz vezet, ott 29%-ot kapott a kormánypárt, a legnagyobb ellenzéki párt pedig 26%-ot. Ez azt mutatja, hogy beérik Magyar Péter munkája, amit végez, de ő rá visszatérve, meg ő vele folytatva a beszélgetést, és az ő október 23-ai rendezvényéről beszélve, kihasználta-e ő azt a politikai lehetőséget, amit Orbán Barázs kijelentése adott 56-ról. Mindenki azt várta, hogy ez most egy olyan alkalom lesz, ahol ez megkerülhetetlen lesz, és ahol idézőjelben el lehet verni a port a kormánypárton, meg a kormányfő politikai igazgatóján.
Szerintem beépítette, tehát ez egy ilyen téglája ennek az egésznek, egy eleme, ugye az ő szóképével él, de ugye eleme annak, amit ő csinál. Itt a kutatásról annyit, hogy szerintem van egy olyan nagy jelentősége ennek az eredménynek, hogy szerintem régóta először fordul elő, hogy nem egymáshoz méregetjük az ellenzéki pártokat, hanem valakit mérünk a Fideszhez. A nyilvánosságban, a közbeszédben ez szerintem egy teljesen más dimenzió ahhoz képest, ami korábban volt. Hogy Magyar Péter hogyan használta ebben a keretben a Orbán Balázs kijelentéseit, ugye egyrészt ugye megjelenítették a beszélt is róla, illetve ugye volt például egy videó, ha jól emlékszem, akkor Orbán Viktor szárszói beszédéről lejátszottak egy videót, ami szintén ezt a önellentmondást próbálja meg, meg a Fidesz politikájának a megváltozását, álláspontjának a megváltozását próbálja meg illusztrálni. És ugye volt már a kezdetektől Magyar Péternek egy olyan törekvése, ugye ezt ő mondta, hogy a bizonyos szimbólumokat vissza akar szerezni a jobb oldalról, vagy a Fidesztől, nem elsősorban nemzeti szimbólumokat. És ugye az hogy az Orbán Balázs kijelentéseivel legalább egy csoport, egy részé, tehát a magyar társadalom egy része számára megkérdőjeleződik az elköteleződés bizonyos szimbólumok mellett, mint 56, az erre lehetőséget teremt. És azt látjuk, hogy Magyar Péter úgy indítja, sőt nem is, bocsánat, 22-én ugye meggyújtja a forradalom lángját, 23-án elmegy a 301-es parcellához, tehát hogy elkezd tényleg erős és 56-hoz szorosan kötődő szimbólumokat használni, és szerintem erre nyújt neki egy lehetőséget, akár egy adott hitelességet ad az, hogy közben a másik oldalon ilyen kijelentések jelentek. Megteszem, ilyen szempontból ez egy eleme, egyáltalán nem az egész, vagy tehát ő sem erre húzta fel a 23-ai eseményt kizárólag, de ennek volt ebben jelentősége, volt hozzáadott értéke számára ennek a helyzetnek.
Elég hangsúlyos volt a történelmi visszatekintés a beszédében, amely hosszabb is volt, mint a kormányfő beszéde. Milyen feladat áll most Magyar Péter előtt? Ha már szóba hoztuk ezt a közvéleménykutatást, akkor Orbán Viktor egyértelműen, ahogy fogalmaztál, a sajátjainak beszél, igazából ő nem is akar már kibeszélni ebből a közösségből. Magyar Péternek mi a feladata? Ő is megteheti azt, hogy csak a saját követőit próbálja megfogni, vagy megszilárdítani a támogatását körükben?
Szerintem ez volt az egyik legfontosabb különbség a két beszéd között. Magyar Péter egyrészt nem egy ilyen magtábornak beszélt, amelyiként nehezebben is lenne azonosítható az ő esetében, tehát ugye a Tisza pártnak eddigi rövid élete során ugye nem tudjuk, hogy hol alakult ki az a mag, amihez ő ilyenkor beszélhetne, és nem is ez a feladata, ugye, mert növekedésben van. És míg Orbán Viktor egy ilyen defenzív stratégiában beszél a sajátjaihoz, Magyar Péter akkor is, hogyha egyébként hogy mondjam, támadó hangnemben, de ez egy defenzív stratégia, Magyar Péter offenzívában van, és amit bejelentett, például ez a casting, ugye, hogy elkezdenek
képviselőjelöltek keresése, igen.
Igen. Ez ugye, hogy mondjam, filozófiai is egy ilyen ellenpontja a miniszterelnöki beszédnek, kinyitja a pártot az emberek számára, ugye azt is mondja, hogy sorolja sorban, hogy szövetséget kötünk veletek, és akkor mondja, hogy szakemberekkel, meg honfitársak, hazafiakkal, tehát, hogy de ez a szövetséget kötünk veletek, ez többször elismétli, tehát pontosan az ellenkezőjét csinálja, és nem egy szűk csoporthoz próbál beszélni, nem egy ilyen jól célzott beszédet mond, és az egész beszéd nem volt olyan fókuszált, mint a miniszterelnök, hanem sokkal csapongóbb volt, de hogy itt inkább a nyitottságra és egy ilyen nagyon széles összefogás appellál, úgyhogy és szerintem tehát ez pontosan az, amit egyébként a kutatások alapján neki tennie kell.
Hogyha azt mondtad, hogy fókuszált volt Magyar Péter beszéd, nem volt eléggé fókuszált Magyar Péter beszéd, de csapongó volt, nem azért volt, mert neki kell egy bizonyos óvatosságot is alkalmaznia, hiszen egy-egy kijelentésével nagyon könnyen el tudja idegeníteni a nem közvetlen támogatóinak számítókat, tehát azokat, akik esetleg politikailag vagy választói meggondolásból még bizonytalannak mondhatók. Tehát ez a csapongó vagy nem fókuszált beszéd nem indokolható azzal, hogy ő neki bizony most egy nagyon óvatos mesdjén kell végig sétálnia.
Nem olyan biztos, hogy ilyen jellegű tudatossággal kell megindokolni ezt, mert tehát egyrészt, hogy mondjam, amit ő most végre próbál hajtani, az szerintem sokkal komplexebb, mint amit az Orbán Viktor stratégiája. Nem jobb vagy rosszabb, hanem egy komplexebb helyzetben van, összetettebb helyzetben van, és akkor ugye ő ott állt, egyszerre kellett ugye tartani egy beszédet 56-ról, és ebben ugye benne van az a szimbolikus vonal, amiről már beszéltünk, hogy ugye próbálja elfoglalni, vagy visszafoglalni, vagy visszavenni ezt az egészet a jobb oldalról. Ezzel párhuzamosan, és szerintem erre utal az, hogy hosszan beszél a programjáról, ami lehet, hogy csapongónak tűnik, hogy sorolja mindenféle közpolitikai intézkedéseket, volt Kata, volt ÁFA, Európai Ügyészség, de ugye próbálja azt is bemutatni, hogy ugye egy kormányképes erő jön itt létre, akiknek van elképzelésük arról, mit fognak csinálni, van egy feladat, amit megjelöl, hogy itt feladatok vannak, ezeket meg kell valósítanunk, és pluszban ugye beteszi ezt a castingot, amiről az előbb beszéltünk, ami szerintem nem csak a tartalmilag egy fontos elem, hanem ugye izgalmas. Tehát ez most megint érdekelni fog mindenkit, hogy itt mi történik, nem láttunk még erre példát, mert azért arra, hogy valaki azt mondja, hogy belépünk az Európai Ügyészség, hát erre ezt már hallottuk egy párszor. Azt, hogy valaki most nekiáll, és itt tényleg ilyen X-faktor hangulatban, ami persze valószínűleg nem így fog kinézni, de így jött le már a sajtóban több helyen, elkezd jelölteket, meg szakértőket keresni, ez megint egy izgalmas dolog. Olyan tartalmat ad a nyilvánosságnak 23-án, amiről lehet még beszélni utána a napokig. De szerintem nagyon sok különböző célt teljesít a beszéde, vagy próbál teljesíteni. Ez okozhatja azt, hogy nem olyan fókuszált. Én inkább erre ezzel indokolnám, mint az óvatossággal, bár nyilván ez is benne van. Vagy látjuk ennek is a jeleit, az óvatosság. Azért nem mindig elég óvatos Magyar Péter, szerintem, amiatt a mozog a nyilvánosságban elég sok megosztó kijelentése volt. Szóval én inkább ezt látom benne.
Azt mondtad, úgy fogalmaztál, hogy kormányképes erőként próbál fellépni, de ez még mindig csak egy személyre épülő politikai párt. Tehát még mindig hiányoznak az arcok a nevek mellőle. Meddig húzható ez még?
Hát szerintem részben erről szól ez a casting. Egyébként szerintem viszonylag sokáig húzható. Ugye nyilvánvaló, hogy valójában a háttérben rengeteg emberre van szükség. Tehát ahhoz, hogy országos szervezetrendszert építsen, ennek komoly humán erőforrás igénye van, de a kommunikációs szférában, tehát abban a nyilvánosságban, abban Magyar Péter ugye gyakorlatilag a saját brandjével viszi ezt az egész projektet, és szerintem ez nem fenntarthatatlan, hogyha mellé megvan az apparátus, ami képes a háttérben az építkezésre járó logisztikát, meg ezerféle feladatot elvégezni. Biztos, hogy nem a végtelenségig, de szerintem látunk sok példát nemzetközileg is arra, hogy ezek az egyszemélyes pártok, ezek meglehetősen messzire tudnak menni, és nyilván mindenhol eljön az a pont, amikor elfogy a lendület ebben az egyszemélyes one man show jellegű működésben, de nem gondolom, hogy ez lenne a legsürgetőbb probléma, ez egy háttérmunka kérdés, tehát hogy a háttérben kell ezen dolgoznia. Nem hiszem, hogy az hiányzik, hogy most még 3 tisztes politikus ott álljon minden rendezvényen, de szerintem ez is el fog jönni. Tehát én azt gondolom, hogy nem tudja ezt kikerülni, csak nem gondolom, hogy ez egy ilyen aktuálisan krízis helyzet nála, hogy egyedül van.
Ha az október 23-ai megemlékezésekről beszélünk, akkor tartottak mások is ünnepségeket, megemlékezéseket, de gyakorlatilag ezek nem ütötték meg a sajtónak az inger küszöbét. Egy kivételével ez pedig a Mi Hazánk gyűlése volt a budapesti 12. kerületi Turul szobornál, ami teljesen más kontextusba emel, pont az előbb említett 21 kutató központos felmérés, ami azt mutatja, hogy a biztos választók körében a Mi Hazánk lenne az egyetlen olyan nem Tiszához kötődő ellenzéki párt, pontosabban hát az egyetlen régebbi ellenzéki párt, amelyik bekerülne a parlamentbe 5%-ra mérték, és ha itt is figyelembe veszük ezt a 3-4%-os hiba határt, akkor ez valóban nem túl sok. Minden esetre azt mutatja, hogy ha a választások most lettek volna, akkor a parlamentbe 3 párt került volna be, a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk. Ráadásul úgy, hogy a Tiszának a biztos választók körében többséget mértek, ami felveti egy esetleges Fidesz Mi Hazánk koalíció kérdését, hogy meglegyen a Fidesznek a kormányzó ereje egy ilyen feltételes, hipotetikus helyzetben. Szóval hogyan értékelhető akkor most ez a megmozdulás, és hogyan értékelhető az, hogy pont egy kormányzati szereplő, Lázár János vette védelmébe a 12. kerületi turulszobrot?
Hát ugye ez a turulszobor kérdés, ez azt gondolom, hogy sok embert jogosan sért az emlékmű, nem akarom csökkenteni a jelentőségét annak, hogy mit jelent ez sokak számára, de összességében is egy ilyen gumicsont típusú politikai termékről van szó, főleg itt a műemléki védelem aláhelyezés kapcsán, tehát tipikusan az a helyzet, amikor a Lázár János, aki hát ugye ellen érintőlegesen kapcsolódik ahhoz, hogy a Hegyvidéken milyen emlékművek állnak, de nyilván miniszterként van ilyen jellegű kompetenciája, ugye úgy dönt, hogy akkor pont most, amikor a Kovács Gergely megválasztásával kérdésessé vált a szobornak a sorsa, akkor ő hoz egy ilyen döntést. Ezzel egyrészt egyébként ad egy ügyet a Mi Hazánknak, ami tehát még ráirányítja a figyelmet a szoborra, ezzel segíti azt, hogy a Mi Hazánknak ez a szoborvédő rendezvénye ez érdekesebb legyen, meg ugye alapvetően egy olyan témára tereli egyébként a közvélemény figyelmét, ami egy bizonyos csoportot egyébként provokál, sért a műemlék jelenléte, egy másik csoport szeretné megvédeni, a lakosságnak a nagy többsége pedig valószínűleg, én nem láttam ilyen mérést, de azt feltételezem, hogy inkább semleges ebben a kérdésben, vagy hogyha van is véleménye, nem tartja kifejezetten fontosnak. Tehát ez megint egy ilyen a napirend befolyásolásnak egy ilyen eszköze. Egyébként ugye nem ez az első alkalom, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk, hogy mondjam, egymást segíti a saját politikai cselekvéseivel. Például ugye a budapesti önkormányzati választási törvényt ugye a Mi Hazánk nyújtotta be, majd a Fidesz szavazta meg, akit a Mi Hazánk nem is szavazta meg, vagy epizódikusan emlékszem olyanra, amikor a Mi Hazánk elkezdte a készpénz használati jogért folytatott ilyen politikai kampányát, és akkor ehhez szeretnének ugye egy alaptörvény módosítást, akkor az országos miniszterelnök megdicsérje. Szerintem ez rendben van, ők ezt nem szeretnék korlátozni, egyet tudnak érteni, hogy alapvetően ez a dolga. Tehát szerintem látjuk, ez egy újabb epizódja ennek a folyamatnak, és szerintem az a magyarázata, hogy egyébként a Mi Hazánkot is nagyon hátrányosan érintette a Tisza pártnak az erősödése. Hogy meg lehet-e fogni ezzel ezt a folyamatot, nem vagyok róla meggyőződve, de azt hiszem, hogy a Mi Hazánkról ebben a helyzetben ugye lemorzsolódnak azok a szavazók, akik egyrészt az ilyen harmadik utas politikát látták benne, tehát a se Orbán, se Gyurcsány politikát látták benne, akik nem feltétlenül érték alapon kötődtek a párthoz, hanem inkább alternatíva keresésben voltak, és akkor az a kérdés, hogy ha ők eltűnnek, akkor megmarad-e az még 5%-nyi szavazó, ezt most egyelőre nem tudjuk.
Az ellenzékhez köthető még egy esemény az elmúlt időszakból, ez pedig az LMP-s Csárdi Antal ügye, aki azt állította, hogy látott egy olyan fotót, dokumentumot, igazából nem tudjuk, hogy mit, valamit, amely azt igazolná, hogy volt valamilyen szintű együttműködés az LMP vezetése és Rogán Antal, a miniszterelnök egyik minisztere között, ráadásul Vitézi Dáviddal, és ezzel gyakorlatilag megkérdőjelezte az LMP-nek a valódi ellenzékiségét. Most, amikor ezt a beszélgetést felveszünk csütörtökön, még mindig nem tudjuk, hogy valójában mit látott Csárdi Antal, hiszen nem mutatott be konkrét bizonyítékokat, de lehet ezt az ügyet is egyrészt a gumicsontok közé sorolni, vagy azért ez annál messzebbre mutat?
Hát ugye mutathat, tényleg a bizonyítéktól függ. Gyakorlatilag azzal, hogy az ellenzéki parlamenti ellenzéki pártoknak a támogatottsága olyan jelentős mértékben visszaesett, látszik, hogy ez a belső kohéziót is megzavarta. Gyakorlatilag a választás napját, ugye Tordai Bence már a választás napján bejelentette, hogy a Párbeszédből kilép, és nyilván ennek tehát az ilyen személyi mozgások az ellenzékben, azok részben annak tudhatóbb, hogy megváltozik a politikai helyzet, ehhez alkalmazkodnak. Nem éppen biztos, hogy ezt minősíteni kell, mert ez a politikusok jól felfogott érdeke, hogy így reagáljanak egy ilyen helyzetre. De ugye Csárdin Antalnak a kilépése az értelmezhető lenne ebben a keretben, és az adja neki a különlegességét, hogy ugye nem egyszerűen azt mondja, hogy nem értett egyet az LMP vezetésének a stratégiájával, hanem ugye elég specifikusan azt mondja, hogy egy konkrét dolog történt, hogy ő látott bizonyítékot arra a feltételezésre, ami hát lássuk be, ezzel tele volt a magyar nyilvánosság az elmúlt évben, mióta bejelentették, hogy az LMP jelöltjeként indul Vitézy Dávid, hiszen ugye a Vitézynek 2010 óta minden megbízatása a Fideszhez kötődött, önkormányzati és kormányzati szinten. Ráadásul ugye a választás előtti nap visszalépett Szentirályi Alexandra, és arra bíztatta a támogatóit, hogy támogassák. Tehát innentől kezdve szerintem nagyon sok ember van, akiben kétség sem merült fel a Fidesszel való együttműködése, de nyilván, hogy ez erre nem volt sem bizonyíték, és egy teljesen tagadható volt a részvevők számára, hogy hát nem volt együttműködés, a Vitézy összeveszett ugye nyilvánosan a Lázárral már még anno a bérletek kapcsán, tehát hogy volt egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen indoklása annak, hogy hát itt törés történt, ő most már nem levált a Fideszről. De ugye ez megmaradt ezen a szinten, ezen az ilyen nyilvános vita szintjén, és ami szerintem érdekes, hogy amióta megalakult a fővárosi közgyűlés, azóta a Vitézy Dávid folyamatosan konfrontálódik a kormánnyal, kicsit karácsonnyal jobban a Fidesszel, és minthogyha a főpolgármestert egy ilyen ellenzéki oldalról előzni. És ebbe a helyzetbe, ebbe az ilyen, és egyébként lendületben, tehát hogy ugye a HÉV kapcsán vállalt konfliktust, aztán a közlekedési múzeumnak a Debrecenbe költöztetése kapcsán, de hogy folyamatosan van egy ilyen vita, vagy viták körülötte a közte és a kormány oldal között, és ugye ebbe a lendületben, ami ő benne van egyébként, hogy ő most itt egy ilyen markáns ellenzéki vonalat képvisel a kormánnyal szemben, ebbe jön be hirtelen Csárdinak egyébként egyelőre megalapozatlan kijelentés, mert hogy nem látjuk ugye a bizonyítékot. Szerintem ennek van jelentősége, és Vitézy számára van leginkább jelentősége, nem az LMP számára, annak, hogy ő ezzel indokolta a kilépését. Amíg nem látunk bizonyítékot, addig ez azért nem jut túl azon a szinten, ahol eddig volt. Tehát ez az ilyen találgatás meg spekuláció szintjén. Hogyha viszont ez a bizonyíték valahol előkerül, és ebben azért Csárdi Antal elég ellentmondásos nyilatkozatokat tesz, hogy mi volt ez, hogy nézett ki, mi történt vele, akkor lehet ennek nagyobb politikai jelentősége.
Éppen ezért nincs is értelme azon gondolkodni, hogy milyen hatása lesz ennek a lépésnek az úgynevezett ellenzékre vagy a baloldal a jövőjére?
Mármint a kilépésnek?
Igen, hát és pontosabban ezeknek az állításoknak, hogy van együttműködés a kormánypárt és legalább egy ellenzéki párt között.
Szerintem egyelőre nem, de azért, hogy mondjam, tehát annyira furcsa a helyzet, hogy ő ezt így megnevezi az indokát a kilépésének, de a bizonyítékra csak utalgat, hogy ugye azért itt, hogy mondjam, az emberben felmerül a gyanú, hogy talán ennek lesz folytatása. Tehát, hogy még ez a bizonyíték valahogy előkerül, hiszen ugye folyamatosan beszélnek róla. Nem tudom megmondani előre, de érdemes ezt figyelni. Szerintem egy bizonyíték nélkül nem fog változtatni a helyzeten. Tehát továbbra is, hogyha nem kapunk valamilyen tényleg meggyőző bizonyítékot arra, hogy ez egy szervezett akció volt, akkor én nem hiszem, hogy egyszerűen ez az egy esemény, ez érdemben változtatna.